Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét Máté evangéliumából, a 12. fejezet 9. versétől a 14. versig a következőképpen. Onnan eltávozva bement Jézus a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek, ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg és nem húzza ki. Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a sorvat kezű embernek a története azt juttatja eszembe, hogy a mi életünk is sorvad. És nem csupán az egyik kezünk sorvad, hanem az életünk minden területen. Most az előttünk lévő néhány órában Pécelen a 75 éves templom alkalmából meg is Ádám Esperes volt, aki hirdette az igét, és említette, hogy bármilyen szempontból nézzük a magyarországi statisztikákat, mind-mind lefelé ível. Nem csak az egyházi mutatók, nem csak a templomba járóknak a létszáma minden, szinte minden gyülekezetben, hanem a gazdasági mutatók, a házasodási mutatók, és így tovább sorolhatnám, mindenféle mutató, ami hogyha felfelé ívelne, akkor valami javulást, valami egészségesedést mutatna, de a lefelé ívelés az mindenképpen a sorvadásra utal. Sorvadásra utal, méghozzá azért, mert van valami más, amire úgy nagy általánosságban építi az ember, a társadalom az életét, és ez a pénz. A pénznek is van oltára, nem ilyen szép, milyen fenséges, mint a miénk, de a pénz oltárán nagyon csúnya áldozatok történnek. Mert ott a pénz oltárán a másik embert áldozza fel először az ember, és utána nem tudja, de saját magát is feláldozza. Ennek voltunk a szemtanúi ezen a héten. Hogyan áldoztak fel embereket, egy egész falut a pénz oltárán? Mert igaz, hogy 30 milliárdot kellett volna befektetni természetvédelmi fejlesztésekre, de nem tették. Mert a pénz oltárán áldoztak. És ennek az áldozata devecser és kolontár. Lehetséges, még úgy is elképzelem lelki szemeimmel, hogy akár még olyan felkiáltással is voltak ezek az emberek, hogy devecserért, kolontárért. Elképzelhető, hogy úgy mutatták magukat, mint akik a faluért tesznek, talán még adakoztak is, valamilyen módon hozzájárultak, akár milliókkal is, hiszen a büdzsébe belefért, a 30 milliárdhoz képest mi az? Viszont ez lett a vége. Ez lett a következmény. Most megszűnik egy falu, sorvad tovább a magyar nép, a pénzisten életeket követel, és úgy látszik, hogy olykor falvakat is, hogy nem mondjam, nemzeteket is. Jézus azonban úgy jelenik meg ebben a történetben, mint aki jön, mint aki gyógyítani jön. Kiket kell gyógyítani? Talán tudjuk, Talán sejtjük, hogy a magyar népességnek a 40-50%-a sorolható a szegények közé. És ennek a szegénységnek következménye az is, hogy a lelki betegségek is erősödnek. Egyik a másikat szokta erősíteni. Lelki megbetegedések szokták erősíteni a testi megbetegedéseket, és ez nyilván hozzájárul az anyagi elszegényedéséhez is. Ugyanakkor fordítva is igaz, hogy aztán ez az anyagi elszegényesedés erősíti a lelki megbetegedést. Ugyanúgy van, mint a közmondásban, hogy épp testben, épp lélek, de hogyha egyik beteg, a másikra ráerősít. A munkanélküliség csökkenti az önbecsülését az embereknek. Nyilvánvaló, hogy több a feszültség otthon, kihűlnek, kihidegednek a kapcsolatok. Sokszor igazából különösebb oka nincs is annak, amiért kihűl egy kapcsolat, hanem csak egyszerűen valami megmagyarázhatatlan oknál fogva szétmennek. Óhatatlan, hogy eszünkben ne jusson, amit Jézus mond az utolsó idők jeleivel kapcsolatban, a szeretet sokakban meghidegül. Ezt most tapasztaljuk. Nincsen most már oka annak, hogy miért. Egyszerűen csak kihűl. A gyerekek egyre frusztráltabban érzik magukat ezekben a családokban, hiszen békétlenségben élnek. Egymással veszekednek a szülők, két tűz közé kerülnek, és szenvednek miatta, mert gyakran saját magukat okolják, biztos ők a rosszak. Biztos én vagyok a rossz. Ugyanúgy, ahogy mi bennünk is ez vetődik fel, amikor valami tragédia ér bennünket. Mi az, amit először mondunk? Biztos nagyon rosszak vagyunk. Ez nem csak a gyerekeknek az érzelme, ez a miénk is. Biztos nagyon rosszak vagyunk, és azért történik ennyi tragédia közöttünk. A gyerekek sokszorosan élik át ezt a frusztrációt. Őket kell segíteni. Ez az egyik oldal, akiket segíteni kell. De ott van a másik oldal, akik úgymond fent vannak, akik úgymond nagyon mobilok, mert ma Párizsban vannak, holnap Londonban vannak, aztán Berlinben vannak, ide-oda rohangálnak, állandóan a pénzt forgatják, mert számukra ugye nem probléma az, hogy legyen pénz, mint az előző csoportnak. Nekik az a céljuk, hogy egyre jobban járjanak a pénz forgatásával, pörögnek, hajtanak, és azt tapasztalják, hogy nincs kiszállás ebből a pörgős életből, a gazdasági versenyben benne kell maradni, és igazából ez gúzsba köti őket. Nincs házastársuk, nincs gyermekük, csak felületes barátságokra, futó kalandokra szorítkoznak, másra nincsen idő. Ennek az életútnak a vége aztán a kimerülés, amikor már érzi, hogy nem bírja a tempót. És akkor aztán gyakran előjön a kérdés, hogy miért is volt ez a tempó? Miért is volt ez a pörgés? Nem találja az értelmét. És az a kérdés, hogy ki áll szegények mellé, vagy ki áll a szegény gazdagok mellé? Mert mind a kettőnek ugyanúgy szüksége van segítségre, mint mind a két oldal ugyanúgy sorvad. Ugyanúgy sorvad. Más sorrendben, más tekintetben, más az, ami először megy tönkre az életükbe, de a lényeg az ugyanaz. Ki áll azok mellé, akik megpróbálják felvenni a versenyt? Ki áll azok mellé, akik a társadalomnak a szélére szorult, akik a társadalom szélére szorultak, fogyatékosok mellé, idősek mellé, szenvedélybetegek mellé. Jézus az, aki utánad megy mindenhová, bárhová. Azt látjuk, hogy Jézus röpke 33 esztendejében minden utat végigjárt. utánad megy mindenhová, a kereszt halálba is, amikor úgy érzem, hogy keresztre feszülök, akkor tudhatom, hogy ő utánam jön oda is. Betör a sorvat kezű embernek az életébe is. De látjuk azt, hogy nem volt ez könnyű, hiszen azonnal vitába szállnak vele. Szabad ezt éppen szombaton tenni, gyógyítani? Túlzott szabályok kötik gúzsba ezeket az embereket, tiltások kötik gúzsba ezeket az embereket. Ma inkább ellenkezőleg, ma inkább a túlzott szabadosság. És úgy folytatom, hogy köt békjóba, mert valójában a törvényeskedésnek is, meg a túlzott szabadosságnak, liberalizmusnak is a lényege az, hogy békjóba köt. Csak talán annyival rosszabb a szabadosság, hogy elhiteti a szabadságot. A szabadságnak az illúzióját kelti az emberben, és ebben a hazugságban él az ember, hogy ő szabad. Ugye ezek a jelszavak, légy szabad, lebegj, ne kötelezd el magadat, taktikázz, nem te vagy a hibás, a másik a vétkes, és sorolhatnánk. Jézus azonban úgy látjuk, hogy szembe megy a korszellemmel, azzal a korszellemmel is, ami 2000 éve volt, a törvényeskedésnek a korszellemével, azt hirdette meg a szombatnapi gyógyításon keresztül, hogy szabad vagy a törvényektől, szabad vagy a hagyományoktól. Az élet, a szeretet az elsődleges, a szabadulás az elsődleges. Most viszont mást mond. Azt mondja, szabad vagy. Az ember alkotta, vagy az ember által elképzelt szabadságtól. Mi az útja ennek az új, az igazi szabadságnak? A gyülekezet közössége. Egyszerű dolgok, régi dolgok. A gyülekezet közössége, a gyülekezetben megvalósuló bűnvallás, amikor ráébredek arra, hogy mit követtem el, az egymástól való bocsánatkérés, az úrvacsora, az új indulás. Ez az, ami felemeli a mi életünket. Ez lehet, hogy nem fogja javítani a statisztikákat. Mert hogyha már javul a statisztika, akkor ott már ébredésről, ott már országra kiterjedő ébredésről szoktak beszélni. Lehet, hogy ez nem fogja növelni a statisztikát, de hogy a mi életünknek nagyon sokat fog számítani, az biztos. És látjuk, Jézus is egy emberrel foglalkozott. Nagyon ritka volt, amikor sok emberrel foglalkozott. Általában mindig egy-egy emberrel foglalkozott. És ez nem javította ott sem a statisztikát. Nem javította a Jézus követőknek a számát. De azok az emberek, azok egészen más minőségi életet kezdtek el élni, akik Jézussal találkoztak. Egyházban nagyon sokat szolgáló ember, nagyon sokat futkosó, nagyon szorgalmas, becsületes, jóra való tisztségviselő mondta azt, amikor érezte, hogy az ő élete is sorvad. Azt mondja, nekem annyi dolgom van, hogy meghalni sincsen időm. És erre azt mondta neki a lelkésze, hogy nem az a baj, hogy meghalásra nincsen idő, hanem az a baj, hogy arra nincs időd, hogy Jézus neked szolgáljon. Arra nem hagysz időt, hogy ő szóljon hozzád. Mert lehetséges, hogy nagyon sokat teszünk és akarunk tenni, de ugyan néha kérdezzük meg Jézust, hogy akarja ő azt, hogy mi ezt tegyük? Akarjuk azt, hogy most így folytassuk? Hiszen nem az az egyházi szolgálatnak, az Isten követésnek a lényege, hogy mi tegyük a magunk dolgát, amit mi elképzelünk, ahogyan mi ezt átvettük, hogy ezt így szokás, hanem azt, hogy kérdezzük már meg, hogy tényleg ezt akarod, Uram? Akarom-e, hogy Jézus szolgáljon nekem? Akarom-e, hogy élő viszony, élő kapcsolat legyen közöttünk? Mert csak ebből a kapcsolatból származik felfelé ívelés. Csak ez a kapcsolat fogja gyógyítani az életünket. Ahogyan hangzott a heti igében, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. És hogyha ebben a kapcsolatban maradunk, akkor fogunk megmaradni. Befejezésül mondom el azt, hogy a köszöntések sorában ehhez az igéhez csatlakoztam Pécelen, hogy gyakran abban a tévedésben vagyunk, mint amiben a materialista ember, aki úgy gondolja, hogy ő az, aki kitalálja az Istent. Ő az, aki elgondolta az Istent. Holott fordítva van. Az Isten az, aki elgondolta az embert. Ő talált ki engem és téged. Viszont a gyülekezetről, a templomról is sokszor hasonlóképpen gondolkodunk. Én vagyok az, aki fenntartom. És hogyha nem tartom fenn, akkor nem marad fenn. A valóság egészen más. A gyülekezet tart meg engem és téged. Azért és addig maradok meg, amíg megmarad a gyülekezet. Ha nem marad meg, én sem maradok meg. Elsorvadok. Nagyon komolyan vegyük ezt, hogy akkor maradok meg, akkor fog a sorvadt életem meggyógyulni, hogyha élő viszonyba, élő kapcsolatba kerülök az Istennel. Azaz megtapasztalom, hogy megtart engem a gyülekezet, az Istennel való kapcsolat. Ahogyan ezt megtapasztalta ez az egyházi tisztségviselő is, akinek nem volt ideje meghalni sem, de nem csak arra nem volt ideje a sok lótásban, futásban, hogy meghaljon, hanem arra sem, hogy a családjával törődjön. De amikor ez a kapcsolat helyreállt közte és Isten között, akkor valahogyan új kapcsolat alakult ki a gyerekeivel, házastársával, családtagjaival, a mennyével, és sorolhatnám. A kulcs a gyógyuláshoz, a szabaduláshoz az Istennel való kapcsolat. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, tekints a mi sorvadozó életünkre. Kérünk téged, hogy vedd kezedbe a mi kezünket is, ahogyan a sorvad kezűjét kezedbe vetted. Kérünk téged, hogy teted éppé a mi kezünket, teted éppé a mi szívünket, éppé a mi szánkat, szemünket, minden testrészünket, hogy rád tudjunk igazán hangolódni. És hogy a rád hangolódás után ez a gyógyulás kiterjedjen a kapcsolatainkra, hogy egymásra is rá tudjunk hangolódni, családtagjainkra. Hogy meg tudjuk tenni azt, amit oly régóta nem tettünk meg, hogy bűnt valljunk neked, hogy bocsánatot kérjünk egymástól, és hogy újat kezdjünk. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy ne a statisztikát akarjuk javítani, hanem a mi lehetőségeinken akarjunk felülkerekedni a te szent lelked erejével. Ámen.